Bézs színű, barna kockás kabát, nem túl jó minőségű konfekcióáru, a La Fayette utcai nagyáruházból származott. Mint látja, olcsó holmi. A cipő se jobb. Meg a kombinése. Mindez közben szintén oda került a pultra. Aztán a rabszolgalány behozott egy fehér fémcsatos, fekete bőrtáskát is. Nem volt benne semmi, csak egy ceruza meg egy pár viseltes kesztyű. Azt mondja, hogy egy retikült is adott neki kölcsön. Igen. A sajátját akarta vinni, de felvilágosítottam, hogy az sehogy sem megy a ruhához, és kerestem neki egy kis ezüstözött estélyi táskát. Abba tette bele a rúzsát, a púderét meg a zsebkendőjét. Tárcát nem, talán azt is. Nem figyeltem oda. Lognon továbbra is úgy viselkedett, mint aki hivatlanul van jelen egy beszélgetésen. Hány órakor távozott öntől? Az átöltözés kb. 4 óráig tartott. Sietett. Alig ha nem. Kétszer-háromszor megnézte, mennyi az idő. Volt karórája? Nem, mintha nem lett volna. De van egy fali óra a pult fölött. Amikor elment, esett az eső. Taxiba ült. Nem volt taxi az utcában. A Blanche utca felé indult. Megint megadta a nevét meg a címét. Nem kérdeztem tőle. Megpróbálná előkeresni azt a papírdarabot, amire az első alkalommal felírta. A nő sóhajtozva átkerült a pult túloldalára, és kinyitott egy fiókot, amelyben minden volt, füzetek, számlák, ceruzák, szövetminták meg rengeteg gomb, mindenféle méretben. Meggyőződés nélkül kotorászni kezdett benne. Tudja, semmire sem megyek vele, ha felírom a címüket, magyarázta, mert általában hónapos szobát bérelnek, és úgy váltogatják a lakhelyüket, mint más a bugyiját. Ha nem tudják kifizetni a bért, hát odébb állnak. De várjon csak, nem is. Ha jól emlékszem, itt lakott a környéken. Egy jól ismert utcában. Nem találom. De ha ragaszkodik hozzá, megpróbálom megkeresni, és majd felhívom. Megkérném rá, ez itten magával dolgozik. Mutatott rá Lognonra. Na, ő tud mesélni rólam. De azt is elmondhatja majd, hogy már évek óta nincs velem semmi baj. Nem igaz, te gyászhuszár. Megrébe csomagolta a ruhákat a barna papírba. Nem hagyja itt nekem a kék ruhát. Egyelőre nem. Később majd visszaadjuk. Ahogy óhajtja. Kimenet Megrének még eszébe jutott valami. Amikor tegnap este beállított a lány, valami ruhát kért, vagy azt, amelyik egyszer már volt rajta. Azt, amelyik egyszer már volt rajta. És maga szerint másikat is elvitt volna, ha ez nincs meg. Nem tudom. Azt kérdezte, hogy ez megvan-e. Köszönöm. Nincs mit. Beszálltak a kocsiba, a rabszolga becsukta utánuk az ajtót. Lognon továbbra sem szólalt meg, várta a kérdéseket. Ez a nő ült már. 3-4-szer. Orgazdaságért. Igen. Utoljára mikor ítélték el? 4-5 éve. Először táncos nő volt, aztán madám helyettes, amikor még voltak kuplerájok. És mindig volt rabszolgája. A sofőr várta, hogy megmondják, merre menjen. Hazamegy, Lognon. Ha nem ad nekem semmi sürgős elintéznivalót. Constantin Peckur tér szólt oda Megré a sofőrnek. Gyalog is el tudok menni. A kutyafáját. Micsoda alázattal, beletörődéssel tudja mondani. Ismeri ezt a Vivianeté. Ezt még nem láttam. Időnként lecseréli őket. Kiteszi a szűrüket. Nem. Maguktól mennek el. Akkor veszi magához őket, amikor lecsövesednek, és nincs hol aludniuk. Miért? Talán azért, hogy ne az utcán kelljen éjszakázniuk. Lognon ezzel azt mondta, tudom, úgy se hiszi, Isten tudja, milyen mocskos dolgokkal gyanúsítja őket, mindazonáltal néha még az e fajta nőknek is van szívük, és megesik, hogy csak úgy. Szánalomból csinálnak dolgokat, rólam is azt hiszik, hogy... Megré sóhajtott. Az lesz a legjobb, ha pihen egy kicsit, Lognon. Holnap éjszaka valószínűleg szükségem lesz magára. Mi a véleménye az ügyről? Lognon nem válaszolt, csak vállat vont. Minek csináljon úgy, mintha volna véleménye, ha úgyis mindenki tökfilkónak tartja? Milyen kár? Mert nem csak okos, hanem az egyik leglelkiismeretesebb nyomozó az egész párizsi rendőrségen. Megálltak a kis téren, egy bérház előtt. Hív majd az irodában. Nem. Otthon fogom hívni. Pihenjen csak. Fél óra múlva Megré már ott is volt az orfevres rakparton, hóna alatt a barna csomaggal, és egyenesen a nyomozók irodájába tartott. Semmi újság, Lukasz. Semmi, főnök. Meglepve, csalódottan vonta össze a szemöldökét. Már több órája lehozták az újságok a fényképet. Nem is telefonáltak. Csak egy sajtlopás miatt, a vásárcsarnokból. Úgy értem, a ma éjszaka megölt lány ügyében. Senki. Ott volt az asztalán Paul doktor jelentése, de csak egy futópillantást vetett rá, és már is látta, hogy semmi olyasmi nincs benne, ami ne hangzott volna már el éjjel a hullaházban. Beküldenéd nekem Lapointeot? Kirakosgatta a fotelra a meggyilkolt lány ruháit, nézegette a fényképét. Jó reggelt, főnök! Van valami megbízása? Megré megmutatta a fényképet, a ruhát, az alsóneműt. Először is fölviszed ezt Moesnek, és megkéred, hogy végezze el rajta a szokásos kezelést. Vagyis tegye be a ruhadarabokat egy papírzsákba, rázogassa ki belőlük a port, és vizsgálja meg mikroszkóppal. Hát, ha kisül belőle valami. Nézze meg a táskát, a cipőt meg az estéi ruhát is. Érted? Igen. Még mindig nem tudni, ki ez a lány. Nem tudunk semmit, csak azt, hogy tegnap este egy Montmartre-i boltban kölcsönözte a kék ruhát egy éjszakára. Ha Moes végez, menj el a törvényszéki orvostani intézetbe, és nézd meg jól a hullát. Az ifjú Lapointe még csak 2 éve volt a szakmában. Elfintorodott. Ez fontos? Aztán elmész egy modellügynökséghez, mindegy, melyikhez. Van egy a Szent Florentin utcában. Intézd el, hogy kerítsenek neked egy nőt, akinek nagyjából olyan az alakja, mint a meggyilkolt lánynak. 40-es méret. Lapointe egy darabig nem tudta, komolyan beszéle a főnöke, vagy csak ugratja. És aztán? Kérdezte. Vetest fel vele a ruhákat. Ha passzolnak rá, vidd föl az emeletre, és kérd meg, hogy fényképezzék le. Lapointe most már kezdte kapiskálni a dolgot. Még nincs vége. A halott lányról is csináljanak képet, előbb persze sminkeljék ki meg minden, úgy mutasson a fotón, mintha élne. A helyszínelőknél volt egy fotós, aki igazi specialista volt az e fajta munkákban. Aztán már csak össze kell montírozni a 2 képet úgy, hogy a halott feje kerüljön a modell testére. Igyekez! Azt szeretném, ha már az utolsó esti kiadásban le tudnánk közöltetni a fotót. Miután Megré egyedül maradt az irodában, aláírt néhány sürgősebb papírt, megtömte a pipáját, aztán behívta Lukaszté, és megkérte. Minden eshetőségre nézve kerítse elő Elizabeth Kámar, Élius Irene aktáját. Nemigen hitte, hogy bármi új dolog kiderül belőle, mert biztosra vette, hogy Irene igazat mondott, de mégiscsak volt az egyetlen személy, aki fölismerte a Vintimillatéri halott lányt. Ahogy haladt előre az idő, mind jobban furcsállotta, hogy még mindig nem telefonált senki. Ha az ismeretlen lány Párizsban él, akkor több lehetőség is elképzelhető. Lakhat a szüleinél, ez esetben azonban a szülei, ha meglátnák a fényképét az újságokban, egyből rohannának a legközelebbi ősre vagy az orfevres rakpartra. Ha viszont saját lakása van, akkor vannak szomszédai, van házmester, és alig hanem a környéken szokott vásárolni. Vagy netán egy barátnőjével lakik, mint ez mindinkább szokásba jön. Akkor még egyel többen aggódnak az eltűnése miatt, még egyel több személy ismerné föl a fényképét. Az is lehet, hogy diákszálláson vagy lánypanzióban lakik, mert ilyen is sok van. De akkor még többen ismernék. Marad végül az a lehetőség, hogy a több ezer párizsi kis szálloda egyikében, bútorozott szobában lakik, egyedül. Megré áttelefonált a nyomozók irodájába. Ott van Torrens. Nincs most semmi dolga. Akkor kérd meg, hogy jöjjön át hozzám. Ha a szüleivel lakik, akkor csak várni kell, előbb-utóbb jelentkeznek. Ha saját lakása van, ha egyedül vagy a barátnőjével lakik, akkor is. A többi esetben viszont föl lehet gyorsítani a dolgokat. Ülj le, Torrens. Látod ezt a fényképet? Rendben. Este felé lesz már egy jobb is. Képzeld el, hogy a lány fekete ruhában van, bézs színű, kockás kabátban. Az emberek így szokták látni. Ekkor hirtelen bevetődött az ablakon egy napsugár, és fényes csíkot rajzolt az íróasztalra. Megrének elakadt a szava, meglepetten nézte a napsugarat, ahogy az ablakpárkányra szálló kismadarat szoktuk megbámulni. Először is